Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Szeptember közepétől közvetlen járatok indulnak Budapest és Algéria fővárosa Algér között hetente két alkalommal. De mire számíthat az egyszeri magyar üzletember, illetve turista ebben a hatalmas észak-afrikai országban? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője. Szervusz!
Jó napot kívánok hallgatóknak is!
És most értél vissza Algériából, és gondolom, hogy a mostani utazásod elsődleges apropója, ahogy ezt a bevezetőben mondtam, az volt, hogy szeptember közepétől közvetlen járat indul Budapestről Algérba, és azt hiszem, hogy hetente kétszer is.
Igen, hetente kétszer lesz ez a járat, és hát azért ez egy nagy lépés a két ország kapcsolatában. A gazdasági kapcsolatok már az elmúlt években nagyon szépen alakultak. A 60-as, 70-es években voltak persze a csúcsponton, amikor Magyarország is a szocializmust építette, Algéria pedig az első volt az arab országok közül, amelyik szintén a szocializmus útjára tért. Utána volt egy erős visszaesés a 90-es években, ugye mi elfordultunk többé-kevésbé a fejlődő világtól, Algériát pedig egy elég súlyos polgárháború sújtotta. Tehát.
Ez a repülőjárat indítás az elsősorban az üzleti kapcsolatok további erősítésének szól, vagy pedig Algéria turisztikai szempontból is nyit Magyarország felé. És ez azért is fontos kérdés, mert hogy a honlapok tanúsága szerint a magyar külügy még mindig nem javasolja az Algériába utazást. Vagy frissíteni kéne a honlapokat?
Hát egyrészt valószínűleg a honlapot is frissíteni kellene, bár én nem vagyok egy ilyen jellegű biztonságpolitikai szakértő, és különösen nem a külügyminisztériumé. Elsősorban minden valószínűség szerint az üzleti utazókat szeretnék megcélozni, hiszen a két ország között az áruforgalom nagyon dinamikusan nőtt az elmúlt években, Magyarország pedig arra is törekszik, hogy egyfajta ilyen közép-kelet-európai elosztó központ legyen, tehát Budapestről menjenek majd tovább azok az algériaiak, akik ebbe az egész térségbe utaznak. Turisztikai szempontból Algéria nagyon sokat tudna adni, gyakorlatilag Észak-Afrika utolsó nagy felfedezetlen tengerpartja lehetne, vagy hát Líbia mellett a másik nagy felfedezetlen tengerpartja lehetne.
Hát mondjuk Líbiát azt most felejtsük el egy jó időre, mert azon a tengerparton hát elég véres jeleneteket vesznek fel.
Igen, ugye hát a későbbiekben persze majd, ha béke lesz, Líbia is be fog jelentkezni erre a turisztikai piacra, ahogy most Algéria is bejelentkezik. Algériának azért nagyon-nagyon sok hátránya van, és nagyon kevés előnye a többi észak-afrikai országhoz képest. Az előnyök között a helyi kapcsolataink mind kiemelték a biztonságot. Tehát annak ellenére, hogy Algériát éppen a hosszú polgárháborús múlt miatt nagyon sokáig nem tartották biztonságos országnak, most, ahogy Tunéziában is romlik a biztonsági helyzet, Egyiptomban is romlott a biztonsági helyzet az elmúlt években, felértékelődött az, hogy Algéria nagyon keményen, nagyon hosszan, de megharcolta a saját polgárháborúját, legyőzte az iszlamistákat, lehet mondani. Szorványos terrorcselekmények voltak az elmúlt években is, de nem különösebben nagy mértékben, tehát tulajdonképpen összehasonlítva még akár azzal, ami Tunéziában volt, ahhoz is kicsi. De hogy mindenütt rendőrök vannak az utcán.
Ez egyik oldalról igaz, de valószínű, hogy nem csak Magyarországról nem mennek tömegesen turisták Algériába, hanem úgy általában Algéria nem egy felkapott destináció. Vagy igen, csak mi nem nagyon hallunk róla?
Vannak turisták, külföldiek nagyon kevesen. Akik vannak, azok nagyobb részt franciák, és azoknak is a nagyobb része valamiféle algériai kapcsolattal, gyökerekkel rendelkezik. Ugye azt tudni kell, hogy a 19. században Algéria északi részére nagyon sok francia települt be. Ott több nemzedéknyi francia nőtt föl, és ők ugyan a 60-as évek elején, a függetlenség előtt után a legnagyobb részt visszatelepültek Franciaországba, de megőrizték a kapcsolataikat, a nosztalgiát, akár az egész családi nosztalgiát, családi kapcsolatokat Algériába, és nagyon sokan térnek haza. Ugye a másik csoport azok, akik az utóbbi évtizedekben így úgy családegyesítéssel, tulajdonképpen ugye mindenki, aki 62 előtt született Algériában, az jogosult a francia állampolgárságra. Tehát így úgy Franciaországba kerültek, ott dolgoznak, családot alapítottak, azok térnek haza. Ez egy aránylag stabil turista tömeg, erre Algéria folyamatosan számíthat. Az összes többi az azért már jóval kevesebb.
Akkor ez felveti azt a kérdést, aminek nekifutottam itt az előbb, hogy valószínű most nem érdemes a turistákat támadni. Tehát a biztonság az nem annak köszönhető elsősorban, hogy nincsenek sokan a külföldiek?
Biztonság az annak köszönhető, hogy én ennyi rendőrt még életemben nem láttam egy helyen, mint Algériában.
És nem zavaróak?
Nem zavaróak, nagyon kedvesek általában, amikor látták, hogy megyünk, mindig mosolyogtak, senkit nem zavartak. Nyilvánvalóan, amikor nem voltunk a sivatagban, akkor naponta jelentkeznünk kellett nekünk is, mert hogy annyira kevés a turista, tehát egyelőre elvárják, hogy naponta jelentkezzünk a csendőrségen, de csak azért, hogy ugye még megvagyunk, és ugye minden rendben van. Ami a turizmusnak a nehézsége, az nem ebben van, hanem abban, hogy egyszerűen Algéria az elmúlt évtizedekben annyira a szénhidrogén vagyonának a hasznosítására építette a gazdaságát, hogy gyakorlatilag nincs turisztikai infrastruktúra. Vannak természetesen szállodák, Algírban igazi kis gyöngyszemek vannak, amit még a franciák a 30-as években építettek. Akkor nagyon elegáns volt, most pedig hát azért egy ilyen kis foszlóbája van. Nem cserélték le még a liftet sem, tehát még ez a gyönyörű, faborítású, szecessziós díszítésű liftek működnek enyhe halálfélelemmel, ugye, amikor ereszkedik és emelkedik. Vannak nagyon jó tradicionális lakhelyek lent a sivatagban, de például Algíron kívül a bankkártyás fizetés gyakorlatilag lehetetlen, a bankjegy kiadó automaták nagyobb része az csak az algériai kiadású kártyákat fogadja el, a wifi-ket azokat igyekeznek már telepíteni, de általában olyan lassú az internet és olyan kicsi a sávszélesség, hogy hol van, hol nem. A szállodáknak a nagy része, sőt gyakorlatilag a szállodák nincsenek rajta a nemzetközi foglalási rendszereken, tehát nem tudunk itthonról interneten foglalni. Az autóbérlő cégek, nagy nemzetköziek általában nincsenek jelen, a helyi kis cég az autóhoz nem tud adni GPS-t, ugye persze a bátrabb turista az elindul a sivatagba GPS nélkül is, de a kevésbé bátor az azért ilyenkor már fogja a fejét. Tehát mindaz, amit ma már Tunézia, Marokkó, Egyiptom alapból tud, hogy egy olyan környezetet teremt a turistának, ahol mindenféle kaland nélkül élvezheti a nyaralást, de ezt nagyrészt Algéria nem tudja, sokkal több felkészülést igényel.
Viszont akkor a kalandvágyó turisták nem kifejezetten ajánlható. Ebből én azt gondolom, hogy akkor itt egyáltalán nincs, hogy úgy mondjam, műanyag turizmus, vagy nem arra vannak berendezkedve, hogy a turista all-inclusive fekszik egész nap a hermetikusan elzárt ötcsillagos szálloda medence partján, és gyakorlatilag erről szól a nyaralása, és a napfényt, meg a vizet élvezi, meg az ételt, hanem föl lehet fedezni. De a helyiek mennyire készek arra, hogy a turistákat fogadják, annak ellenére, hogy ugye az elmúlt évtizedekben erre nem nagyon volt módjuk.
Hát ugye azért sem lehet ilyet csinálni, amit mondtam, mert ilyen szállodák egyelőre nincsenek.
Hát ezt
várják a befektetőket, és szeretnék tulajdonképpen, most én azt éreztem a beszélben az Algériai Nemzeti Időgenforgalmi Hivatal vezetőivel, hogy ők szeretnék azért, hogyha lenne ilyen, és ugye ezt az 1200 kilométernyi tengerpartot, ami tényleg gyönyörű, ezt jobban kihasználnák. Maguk az algériaiak általában, mint ugye minden olyan nép, ahol még nem rontotta el őket a tömegturizmus, általában meglehetősen pozitívan, kedvesen állnak az ember, hát nyilvánvalóan itt is megvannak ugye a maga nehézségei. Franciául gyakorlatilag mindenki tud valamilyen szinten, tehát...
De nem az a hivatalos nyelv?
Az arab a hivatalos nyelv és a berber. A franciának nincs hivatalos státusza, de gyakorlatban a franciát használják. Két algériai arab is úgy beszélget egymással, különösen északon az erősen urbanizált régiókban, hogy francia félmondatok vannak az arab szövegben. Nagyon viccesen hangzik. Tehát ha az ember tud egy kicsit franciául, akkor azért már nagyon megkönnyíti az életét, mert akkor bárkivel tud kommunikálni.
Viszont ha nem, és angolul
próbál kommunikálni, akkor azért már egy komoly nehézségbe ütközik, mert angolul viszont általában nem tudnak, viszont aki tud, az nagyon lelkesen próbálja ezt a tudását felhasználni, és borzasztó kedvesen próbál kommunikálni. Nyilvánvalóan ugye itt a hosszú polgárháborús múlt miatt azért a hatóságok azok néha kicsit aggodalmasak, vagy akár túl is aggódják a dolgokat, tehát bizonyos helyeken időbe telt az, hogy jó, akkor most kapunk-e rendőri kíséretet, nem kapunk rendőri kíséretet, várjuk már meg a rendőri kíséretet. Na jó, hogyha most tulajdonképpen még 2 óra lenne, mire ideér a rendőr, akkor inkább nem is kell az a rendőri kíséret. Nem voltak rosszindulatúak, sőt, nagyon kedvesek voltak, és üljünk le, teázzunk velük, de a hatósági lét, tehát ez a fajta bürokratizmus, amit még a francia gyarmatosítóktól tanultak, az azért erősen áthatja az országot.
Tehát akkor te személyesen ajánlod turistáskodásra, akár családi utazásra Algériát, vagy nem?
Én mindenképpen ajánlom azoknak, akik alapvetően szeretnek, ez angolul úgy mondjuk, hogy off the beaten track, tehát a hagyományos kitaposott utakon kívül menni. Amit elsősorban ajánlok, az, hogy mindenképpen a Szaharába menjenek le, nézzék meg a nagy-nagy homoktenget. Ez az olyan sivatagi élményeket jelenti, amit igazából máshogy nem kaphatnak meg.
Miben különbözik itt a sivatag? Hát hiszen egész Észak-Afrikában van sivatag.
Igen, de azért ez itt jóval nagyobb, és vannak például olyan elzárt emberi közösségek is, amik egészen különlegesek. Most mesélnék egy kicsit Kardaljáról, ahol voltunk. Ez a Mzab völgy városai. Ott 1000 évvel ezelőtt az ibaditák szektája, ami egy kicsit kommunisztikus muszlim szekta, telepedett le oda, mert máshonnan elűzték őket, és egy egészen furcsa közösséget alakított ki. Máig ezeket az óvárosokat a szentek tanácsa vezeti, egymás után következő imámok irányítása alatt a nőknek kötelező hófehér csadort hordani, amiből csak az egyik szemük látszhat ki, de hogyha férfi jön szembe, még akkor is falnak kell fordulni, ezt az egy szemét se lássák. Viszont vannak ilyen egészen kommunisztikus jegyei ennek a dolognak, hogy a szentek meghatározzák, hogy mindenkinek egyforma hozományt szabad csak adni abban az évben a városban, hogy ne a gazdagok és a szegények ne legyenek a házassági piacon eltérőek, de a rendes piacot, az árusokat is szabályozzák. Ők mondják meg, hogy mit mennyiért lehet eladni, ők szervezik a nagy szőnyeg aukciókat. Tehát egészen sajátos életközösséget alkotnak, és persze ott vannak ezek a immáron jó 1000 éves városok, amik azért nagyon látványosak.
És ebben a közösségben ott egy turista jól érezheti magát? Tehát van infrastruktúra, vagy ők tulajdonképpen abból is élnek, hogy erre az egészre kíváncsiak, akár még az algériaiak is?
Igen, be lehet menni megfelelő befizetés ellenében, tehát ott jegyet kell váltani ahhoz, hogy az ember bejusson ide.
Hát akkor az ő életük az maga a show.
Hát azért annyi turista nincs, hogy showt csináljanak az életükből, de természetesen kell fizetni. Hogy ők azért nem akarnak ebből teljes mértékben showt csinálni, az mutatja, hogy például embert fényképezni szigorúan tilos. Tehát azt mondják, hogy épületet nyugodtan, mert nagyon büszkék az ő épített környezetükre, de embert és különös tekintettel nőt fényképezni, azt nem szabad, hát nyilvánvalóan lopva minden turista megpróbálkozik egy-egy ilyen mozgófehér gula lefényképezésével, és azért valamilyen szinten biztos mindenkinek sikerül is, de nincs az, hogy akkor, ami egyébként lenne, hogy a turisták körbeállva fényképezik a néniket, amint megpróbálnak csadorban mászkálni az utcán.
De most egyébként a turisták, nem tudom, hogy köztetek voltak-e hölgyek, tehát hogy akikkel te nem voltál a sivatagban, tehát milyen szinten kell mondjuk bebugyolálni egy európai nőt ahhoz, hogy bemehessen mondjuk egy ilyen helyre?
Nem kell bebugyolálni. Voltak ott velünk együtt európai, illetve olyan algériai turisták, akik északról jöttek, és nők, és egyébként nem hordanak kendőt. Ők miután ők muszlimok, formailag ők föltettek valami kendőcskét a fejükre, az európai nőktől nem várták el. Egy dolgot várnak el viszont, hogy mondjuk úgy nekihívó öltözetben jelenjenek, tehát szoknyában például egyáltalán, tehát nők is hosszú nadrágban jelenjenek.
Vagy hosszú szoknyában.
Vagy hosszú szoknyában.
De hát ez mondjuk elvárható, és ezért ennyit az ember már tud, hogyha egy muszlim országba megy. Említetted a szőnyeget, és ez egy nagyon izgalmas dolog. Ezek szerint ott nagyrészt abból élnek, például egy ilyen hagyományos kézműipart folytatnak, vagy már hát ezek szerint nem a turizmusból élnek, mert nincs olyan tömeges turizmus.
Nagyrészt a datolya termelésből élnek továbbra is. A datolya nagyon jó üzlet, és az azért működtet. Egyébként van most már Gardajában rendes ipart telepítettek, meg például Biszkrában, ami szintén egy ilyen oázisváros, ott egy teherautógyár van. És miért ne lehetne egy sivatagi városban teherautógyár? Algériának azért komoly ipara van. Autót szerelnek össze, teherautót szerelnek össze, buszt. Ugye azért az, hogy ott van egy rendes szénhidrogén gazdaság, meglepően jó az infrastruktúra. Tehát ehhez a sivatagi oázisokhoz nagyobb részt vagy már kétszer-kétsávos autópálya vezet, vagy ha nem, akkor néhány éven belül megépül a kétszer-kétsávos autópálya, mert épül. Ilyen szempontból azért ne egy elmaradott országot képzeljünk el. Ugyanakkor a mezőgazdaság, azon belül is például a datolja termesztés, az egy kimondottan virágzó iparág. Kaptunk így ízelítőt abból is, hogy mennyi befektetésért, hogyan, milyen árban tudják eladni. Magyar viszonylatban is jó jövedelmezőséget biztosít.
Tehát akkor ezek szerint ajánlható mindenképpen Algéria annak, aki nem a kitaposott utakon szeretne járni, bár egyébként ugye te mondod, hogy nagyon nehéz interneten keresztül foglalni, vagy szinte lehetetlen, tehát akkor valamelyest a kitaposott ösvény olyan szinten elvárható, hogy itt kell...
Helyi utazási irodát, vagy itteni utazási irodát kell találni.
Viszont mennyire drága? Vagy mennyire nem drága? Már abból gondolom, hogyha nem kapták fel a turisták, akkor általában ahová kevesebb turista megy, ott általában alacsonyabbak az árak.
Még magyar érzékelésnek is, ugye Magyarország is azért nemzetközi országhasonlításban egy nagyon olcsó ország, és Algéria az, ami még nekünk is olcsó. Tehát így összehasonlításként mondok néhány árat. Nagyjából az algériai dinár az olyan 2 forintot ér. Algírban egy átlagos taxi fuvar bent a városban az ilyen 100-tól 500 dinár. De az 500 dinárért már gyakorlatilag a reptérig kivisznek.
Na jó, hát ebben az is benne van, hogy ott a benzin mondjuk...
30 forint egy liter benzin, tehát nyilvánvalóan ez van benne, nevetségesen olcsó ugye helyi termékként, 30 forintért lehet egy liter benzint megkapni, ennek megfelelően a belső távolsági közlekedés is, tehát ezt egy 600 kilométeres utat légkondicionált, kulturált busszal 1500 forintért meg lehet tenni. Az élelmiszer is meglehetősen olcsó, tehát be lehet ülni jó nagy helyi lakomákat végigenni ilyen
apropó,
pár száz
helyi lakomák pár száz forintért, azért az észak-afrikai országokban, például Egyiptomban is jól ismert az úgynevezett fáraóátka betegség, amely megtámad minden olyan magyar turistát, aki nyers zöldséget fogyaszt nagy szeretettel.
Algériában én nem tapasztalt.
Ez hogy van?
Nem tudom, hogy másokkal hogy van, mi nem tapasztaltunk semmi ilyet, tehát mi teljesen jól éreztük magunkat, és imádtuk a helyi kosztot. Pedig hát azért tényleg a helyi éttermekben ettünk, és a helyiekkel együtt. Én nem tapasztaltam semmiért, nyilvánvalóan ez egyéni érzékenység kérdése minden esetben. Tehát lehet, hogy az, hogyha rám nem hat, attól meg másokra hathat.
Többiekre egyébként?
Senkire nem hatott közülünk, tehát mi mindjárt kiválóan éreztük magunkat így élelmiszerileg. De én azt gondolom, hogy ez tényleg olyan szinten egyéni érzékenység kérdés, hogy itt arról van szó valójában, nem arról, hogy bármi rosszul lenne elkészítve, vagy mérgező lenne, hanem egyszerűen a különböző vidékeken honos bélflóra az valamelyest más, és ha az ember ehhez nincs hozzászó.
Víz minősége, amivel, vagy a csapból folyó víz minősége, amivel mondjuk megmossák a zöldséget.
Igen.
Ha megmossák.
Nyilván, mondjuk én mint mindenütt másút itt is édesítőszeres üdítő italokat fogyasztottam, nem azért, mert a vizet nem tartom biztonságos, mert csak azért, mert jobban szeretem az édesítőszeres üdítő italokat. Tehát, amiket lehet kapni, tehát még a sivatagban is az ismert márkák hűtőből előállítható. Tehát ilyen szinten is létezik infrastruktúra, ilyen szinten sem egy fekete afrikai ország infrastruktúráját várjuk el, hogy van kisbolt, kisboltban van hűtő, abban az ismert üdítőital márkák ott virítanak, vagy kéklenek.
És fillérekért gondolom.
És hát egy literes üveg az olyan 150 forintos áron. Uh-huh. Tehát az, ami az itthoninál, azért legalábbis az itthoni kisbolti árnak mondjuk fele. Úgyhogy a szállások is tényleg csodálatos, tradicionális, 150 éve épült épület, Alibaba barlangjának berendezve fejenként 3000 forintért per éjszaka, és ebben már benne van a reggeli is, elérhető. Tehát ilyen szempontból nagyon érdemes menni, csak hát ugye nehéz ezt a dolgot megszervezni úgy, hogy nem lehet úgy megszervezni, mint ahogy bárhol máshogy szervezni, hogy rámegyek az internetre és kiválasztom, hanem akkor helyi utazási iroda, hosszú levelezés, telefonálgatás, akármi.
Tehát akkor turistának mindenképpen javasolható, aki pedig a készpénz megszállottja, az meg ugye kifejezetten jól fogja magát érezni ezek szerint Algériában. Nagyon kevés időnk van, de akkor egy néhány mondatot váltsunk a gazdasági lehetőségekről. Mondjuk úgy, hogy magyar vállalkozóknak Algériában mi minden területen teremhet babér.
Éppen az infrastruktúra bizonyos szintű fejletlensége miatt a magyaroknak biztos, hogy lenne ott például a turizmus fejlesztésében terepük, de akár abban, hogy ezt a kicsit még döcögős algériai átalakulást segítsék. Algériában azért nagyon nagy lehetett. Egy 40 milliós ország, amelyik kimondottan kész Európával együttműködni, kimondottan nyitott Európa iránt, kimondottan vonzónak találja, azért is talán Kelet-Európát, mert annyira túlsúlyban vannak most ott a francia, olasz, spanyol befektetők, hogy örülnek, hogyha valaki mással is tudnak üzletelni. Egyelőre ugye nyilvánvalóan az van, hogyha magyar termék jut el Algériába, algériai termék jut el Magyarországra, az 90%-ban valamilyen nyugat-európai közvetítőn keresztül kerül ide vagy oda. A közvetlen kapcsolatok megteremtése akár a mezőgazdaságban, ugye ott folyamatosan hatalmas projektek vannak, a Szaharától szerezzünk vissza, Szaharát zöldítsük ki témában. Itt a magyar vízgazdálkodással, mezőgazdasággal foglalkozó cégeknek, akár halgazdálkodással foglalkozó cégeknek is óriási lehetőségeik lennének. És hát nyilvánvalóan egyébként vannak már Magyarországon olyan szervezetek is, akár mondjuk a Magyar Afrika Társaság, amelyik segítséget, tanácsot is tud adni, hogyha Algériában szeretnének valamiféle üzletet csinálni.
És reméljük, hogy meg is találja mindenki a megfelelő utakat. Én nagyon köszönöm Szűcs Tamásnak, a globoport.hu főszerkesztőjének, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk élményeit. Tedd máskor is.
Mindenképpen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.